Alapvetően egészséges kétséggel kell hozzáállni egy párt rendszerből érkező statisztikához. Nyilván a kínai kommunista párt célja a bizalom helyreállítása a befektetőknél, és ez az elsődleges cél, ez felülírhatja a statisztikát, bár nyilván nem minden esetben tesz így. Alapvetően megbízhatóaknak tekinthetők a kínai koronavírus számok immár, ez nem volt mindig így, tavasszal itt komoly korrekciók történtek. Ugyanakkor ipartermelés GDP szempontjából a kínai szektorokban is vannak takargatnivalók, hiszen a koronavírus krízis miatt olyan egészen nagy állami cégek is szorultak újabb tőkebevonásra, amely azért azt mutatja, hogy a szokásos betegsége a belső kínai hitelezésnek visszatért, illetve részben meg is erősödhetett a koronavírus által. Tehát miközben vannak szektorok, amely kétségkívül egyébként Vietnámban vagy más országokban is kifejezetten jól muzsikálnak a nyugati fogyasztás megőrzése mellett az exportból, vannak belső szektorok, ahol nehéz a helyzet.
Ugye november elején történt egy megállapodás, amely Kínát is érintette, az Egyesült Államokat viszont kihagyta, a dél-ázsiai országok aláírták a regionális átfogó gazdasági partnerségi megállapodást, ami egy jelentős szabadkereskedelmi megállapodás. Mennyire rendezi ez át a hatalmi viszonyokat, különösképpen ugye annak függvényében, hogy tagjai lettek olyan országok, amelyek hagyományosan jó kapcsolatot ápoltak korábban az Egyesült Államokkal, az Egyesült Államok pedig nem vesz részt ebben a megállapodásban.
Ugye ez a megállapodás egyrészt jól mutatja a nagyhatalmi versenyt, tehát hogy Kína el tudta érni, hogy egyáltalán ez keresztül menjen, amelyhez kellett az, hogy Donald Trump elnök az Obama által előkészített Trans-Pacific Partnership, tehát TPP néven futott korábbi hasonló megállapodás, ami Kínát kizárta volna, végül 2016-ban, 2017-ben kidobta az ablakon. Azt is fontos hozzátenni, hogy ez a megállapodás egy nagyon fontos szereplőjét a régiónak nem tartalmazza, aki kilépett a tárgyalásokból, ez pedig India. Tehát Amerika egyik és egyre fontosabb szövetségi partnere a régióban, és Amerika átkeresztelte már a stratégiai régiót nevét Pacificről, tehát a csendes-óceáni térségről Indo-Pacificé. Ez pontosan új Delhi, és éppen ezért ennek azért szintén fontos üzenete van. Az egyezmény hatályba lépéséhez ezt ratifikálni kell még minden parlamentben, tehát ez még akár egy két éves eljárást is jelent, és első körben itt egyébként létező bilaterális vámok további csökkentéséről beszélgettek a felek. Tehát óvatosan, geopolitikailag szintén nagy körültekintéssel kell ezt kezelni, de nem azt kell látni, hogy egy borzasztó nagy áttörés történik, hanem nagyon ügyesen a régiós versenyző felek próbálják a saját hatókörüket bemérni.
Tehát egyelőre még nincsen szó arról, hogy egy új hatalmi erőközpont alapjait rakták le ezzel a megállapodással?
Egyelőre még erről nincsen szó, egyelőre még a Washington-Peking vámháború kőkeményen tart, és egyelőre azt se látni, hogy Joe Bidennek ez feltétlen érdeke lenne, hogy azonnal megszüntesse majd ezt, vagy adott esetben is lehet, hogy más típusú konfliktusá alakítja, de úgy tűnik, hogy az amerikai-kínai konfliktus az most már hosszú távon kódolt. Ebben Kínának vannak szektoriális helyekben Amerikát közelítő állásai, és vannak területek, ahol még messze az Egyesült Államok mögött van, illetve az Egyesült Államok szövetségi rendszere mögött. Ne felejtsük el, hogy Kína egy szabadkereskedelmi megállapodás ellenére is alapvetően egyedül van, nem sok katonai szövetséges tud megnevezni azon a szinten, ahogy a NATO egyébként működik. Tehát ilyen szempontból az Észak-Atlanti térség együttműködése és a kínaiaknak a versenye azért még mindig bőven kiegyenlítetlen.